Jó reggelt mindenkinek! Mara mind a ketten tudtuk, hogy egy amerikai csoport lesz a vendégünk, és mondta, hogy mi lenne, azt csinálnám ma, hogy miközben prédikálok, egyből le is fordítom magam. Belegondoltam, hogy vicces lenne. Jó reggelt, good morning! Hogy vagytok? How are you doing? Egy probléma lenne vele, hogy valószínűleg nagyon tőmondatokba kéne beszélnem, mert elfelejtem, amit mondok. Még magyarul is. Nagyjából annyi lenne az üzenet, hogy Isten jó, God is good. A Biblia élő, Bible is alive. Hát imádkozzunk sokat, pray a lot. Amen, amen. Ez könnyű lenne. És akkor mennénk haza. De mivel ennél egy kicsit mélyebbre szeretnénk ma menni, maradt a fordító. Így van, a harmadik részét fogjuk venni ennek a megtört, odaszánt szívnek, ennek a sorozatnak. Egy rövid összefoglalóval hadd kezdjem, hogy mit is vettünk eddig át. Az első, és erre ma is ki fogunk térni, múlt héten is kitértünk, nem az a fő cél ennek a tanításnak, hogy mindenki megtört szívvel távozzon innen. De nem ez a végcél. A végcél az a következő, a megtört szív Isten elsődleges eszköze. Ez csak egy eszköz az úton, hogy kimunkálja a saját képét bennünk. Ez a végcél, ez a cél ennek a három, ennek a sorozatnak. Ez a végcélja. Amiről szintén tanulunk, Isten nem foglalkozik a külsővel, a cselekedeteinkkel. Nem arra figyel. Isten a szívünket nézi. Hogy mi van belül. Ez nagyon fontos. Rengeteg helyen a Bibliában ezt látjuk. És utána foglalkozik, hogy ez hogy jelenik meg kívül a cselekedeteinkben. A meg nem tört szív, azt láttuk a gazdag ifjú esetében, hiányban szenved. Hiába nagyon gazdag kívül, hiába megvan mindene, hiába még talán vallásosan is cselekszi. A dolgokat belül valami hiányzik. Ez az egyik legjobb jele annak, ha még nem tört össze a szívem. Ha nem szántam még oda, akkor valami hiányzik a lelki életemből. Aztán megnéztük azt is, hogy egyedül Isten képe Krisztusban. Krisztus gyönyörűsége elég ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek arról gondolkozni, hogy valamit föladjak. Ha nem látom szebbnek, és ezt szebbnek látom, nem fogom föladni. Hiába görcsölök rajta. Az ember azt választja, amit szebbnek lát. Látnom kell Krisztus szépségét. Aztán múlt héten elkezdtük végignézni azt a folyamatot, amin Isten átvezet, a szívünknek a négy állapotát, négy fázisát. Ezek közül volt az első a fogoly szív. Nagyon érdekes, még egy hívő embernek is lehet fogoly a szíve. Olvassátok el az apostolok cselekedetének a 8. részét. Most nem megyünk bele, de ott valaki megtért, hívővé lett, és utána úgy beszélnek vele az apostolok, hogy ennek ellenére még mindig rabságban van a szíved. Velünk is lehet ez. Ezért beszélünk erről. Az én szívem is rabul ejtheti sok minden. Sok porszem. Talán emlékeztek rá. Ide raktunk egy porszemet, még mindig itt van. Hogy emlékeztessen erre. A szív, amelyen lehet segíteni, a megtört szív. Ugye Isten elvisz minket oda, hogy felismerjük, hogy segítségre van szükségünk. Ugye a fogorvos esete, meg a vízimentő esete, erről beszéltünk. A Trabantról is beszéltünk, az ember, aki fogságban van, magát nem képes megmenteni, az Isten ment meg minket. Ő kezdeményez, nagyon fontos dolgok. Aztán beszéltünk, és elkezdtük nagyon röviden, és ez lesz a mai része, amit az Istennel át kell beszélgessünk. A szív, amely Istent választotta, az az odaszánt szív. Erről fogunk majd egy kicsit többet beszélni. És a negyedik, ahova eljut a szívünk, az, amelyik ünnepli Istent. Amelyikben megjelent az Isten. Amelyiket feltöltött, megtöltött az Isten. Na hát akkor a négy lépés közül voltunk foglyok. Múlt héten megtörtünk. Ami ma vár ránk, az az odaszánás. Egy kicsit beszélünk, milyen az az odaszánt szív. És végül arról beszélünk, milyen az ünneplő szív. Milyen az, amikor egy hívő ember nem csak töredezik jobbra-balra, hanem végre eljut oda, aminek az egésznek a célja, és elkezd ünnepelni. Én csupa olyan részt fogok ma használni, egy fő részt, amelyik ismerős, és nagyon élvezem ezt a, mostanában ezt négy szív állapotot keresem olyan részekbe, amit már korábban olvastam, és megtalálom benne. Az egyik ilyen rész, egyik ilyen történet, ami gyönyörűen kiugrik, ez a négy állapot. Valaki, akinek a szíve átment mind a négyen, néhány versen keresztül, ez a tékozló fiú. Ismeritek a történetet. Megjelennek ennek a fajta szívnek a mondatai, hogy hogyan beszél. Hadd olvassam föl ezt nektek, és utána röviden megnézzük ezt. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent. Lukács 15-ből olvasom, bocsánat, nem mondtam. Lukács 15-11-től olvasom ezt az igét, ha követni szeretnétek. 13. verstől. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Milyen rész ez? Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzatok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Elkezdődött az ünnep. Na hát átment ezen a fiú, menjünk mi is át, jó? Nézzük meg, a fogoly szív az elején. Hogy jelenik meg a fogoly szív? Ennek a fiúnak fogoly volt a szíve. Közben gondolkoztam, hogy milyen lenne, amikor a kisebbik fiam oda jönne hozzám, és ilyen kérdéseket tenne föl. Hogy vajon odaadnám-e neki a kocsit? Már azon is aggódnék, a kocsit odaadjam 18 évesen, hogy menjen egy kört vele. Na, majd meglátjuk, milyen lesz a szíve. Mit mondott ez a fiú? Ami a fogoly szívnek az egyik kulcsmondata? Add ki nekem. Add ki nekem. Ki van ennek a mondatnak a középpontjában? Én. Nagyon jó itt. Neked sok pénzed van. Ez egy idő után úgyis az enyém lesz. Mi lenne, ha felgyorsítanánk ezt a folyamatot? Mert nekem ez nagyon jó lenne. A fogoly szív általában ilyen. Én vagyok a középpontjában, és mivel foglalkozik? Hogyan szerezzem meg azt, ami ezt a fogságot fenntartja, ami táplálja az éhségemet? És nem a fogságról beszélünk, erről beszéltünk már, csak ebben a részben is benne van. Aztán ez a fiú eljut oda, hogy elkölti az összes pénzét, ugye? Nem sikerül betölteni magát azzal, amit kért, és eljut oda, hogy megtörik. A megtört szív mondatai. Itt éhen halok. Felismeri, hogy nem tudom betölteni az éhségemet. Amit meg akartam szerezni, az sehol nincs. Elmentem, hogy megszerezzem, és nincs. Nem találom. Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ez a megtört szív másik mondata. Megtörés anélkül, hogy beismerném, a bűnömet nincs. A megtörés része. És talán nem vagyok többé méltó. A megtört szív az úgy érzi, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az Isten szeressen. Mégis szeret engem az Isten. És ez a kegyelem csodája. Tehát ez a kettő is benne van, és utána jön az odaszánás, és itt egy kicsit hosszabban időzünk el. Jó? Mit mond az odaszánt szív? Ebben a történetben úgy jelenik meg, hogy az apánynak hány bérese bővelkedik. Tégy engem is olyanná. Ja, odaszánt szív így beszél. Meglátja, hogy ő hol van, ez nem jó, és meglátja Istennél, hogy de jót még a béresnek is. Tégy engem olyanná. Az odaszánt szív a következőt mondja, csak hadd legyek a közeledben, Istenem. Ez az egyik mondat, amit az odaszánt szív mond. Nem csak azt mondja, hogy méltatlan vagyok, hanem meglátja, hogy ott jó, csak hadd legyek a közeledben, Istenem. Felismeri, hogy Istennél jó, és ott akar lenni. Zsoltárok 27.4. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem. Hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Felismer, az odaszánt szív nem más. Felismerem, hogy de jó az Istennél. Van ilyen a szívedben? Ez az egyik jele. Így beszél. De jó az Istennél. Ott akarok. Nem kényszerből megyek az Istenhez, mert kell menni az Istenhez. Akarok menni az Istenhez, mert ott jó. A fiú erre jutott. Senki nem kényszerítette, hogy menjen vissza. Sőt, szégyen volt visszamenni. Egy bukott lúzer volt. De nem ezzel foglalkozott. A megtörés nem végcél. Igaz? A mi hitünknek nem az a végcél, hogy itt üljünk és szomorkodjunk. Nem ezzel foglalkozom, már nem magával volt elfoglalva, hanem azzal, hogy de jó az Istennél. Ebben veszi észre, és ott akar lenni. Vágyik Isten közelségére. Mert fölismeri azt a következő igazságot, és ez nagyon szépen van benne ebben a történetben, hogy Isten összehasonlíthatatlanul jobb. Hogy jelenik meg ebben a történetben? Nagyon tetszett. Nem büszkén jön vissza ez a fiú, nem azt nézte már, hogy mi járna neki, mint fiúnak, ugye, mint az elején, hanem azt, hogy milyen jó az apjánál. Zsoltárok 84. Zsoltár 10. verse. Bizony, jobb egy nap a te udvariaidban, mint máshol 1000. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Nagyon tetszik ez a gondolat. Az Istenből ennyi, egy pici, sokkal jobb. Összehasonlíthatatlanul jobb, mint minden, amit a világ tud kínálni. Nem azt mondja, hogy visszajöttem, fiú vagyok, fogadj vissza, és akkor jöjjön mindaz, ami az elején volt. Nem vagyok méltó a fiúságra. Nekem ennyi egy béres pozíció, elég nálad, csak hadd lehessek itt. Igazából ezt a Zsoltárt mondta el. Jobb nekem a küszöbödön meghúzni magamat, már az is jobb, mint egy kényelmes sátorban lakhatom itt lent. Ez az odaszánt szívnek a jele. Aki Istenből egy pici is elég nekem. Nem követelőzni jön, hanem a vágyával jön. Miért jobb az Istennél? Tehetjük föl. Miért jobb az Istennél az a pici is, mint máshol? Erre is van egy válasz. A János evangéliumhoz menjünk egy picit ezért. János evangéliumnak a 6. részéhez. Nincs időnk belemenni ebbe a teljes történetbe, nagyon jó lenne tanulmányozni. 3 verset hadd olvassak föl. Jézus tanította a népet magáról, ő az élet kenyere, és erre így reagálnak. Ettől fog a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Péternek odaszánt szíve volt. Nincs kérdés. Legalább itt. Aztán később csúszkált jobbra-balra. De ez egy odaszánt szív válasz. Mit mond? Máshol nincs. Kerestem, de nincs. Nem találom, amire vágyom. De nálad van. Ez a következő dolog. Itt az odaszánt szív mond, hogy nálad van. 36, olyan jó a Zsoltárokba visszamenni ezzel. Nagyon bíztatlak benneteket. Hadd olvassak megint egy Zsoltárt. 36. Zsoltár 7. versétől. Mi drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Nálad van. Nálad megvan, Istenem. ezért akarok hozzád jönni. Mert rájöttem, hogy nálad van. Ez egy kulcskifejezés. Nálad megvan. Elgondoltam, hogy milyen lenne az Osan parkolójában, hogyha jönne egy teherautó. A jó kenyér pékségtől jönne ez a teherautó. Budaörsön szerintem, ez egy abszolút igazság, szerintem az a legjobb pékség. Ők sütik a legfinomabb kenyeret. Megállna egy teherautó, és a jó kenyér pékség ilyet nem fog csinálni, de ha ezt csinálná, hogy ingyen osztana aznap a parkolóban kenyeret. Ki menne oda kenyeret venni? Az egyik szkeptikus válasz az, hogy minden magyar oda menne. Ugye a magyar ember az olyan, hogy ha ingyen adnak valamit, akkor vesz belőle, akár kell, akár nem. Na, nézzük egy kicsit mélyebben. Gondoljátok el, jön ki egy ember az Osamból, megrakott kocsival. Nagyon tetszene, mert valószínűleg van benne egy DVD lejátszó, meg 3 kiló kenyér. Általában ilyen egy kosár az Osamban. Nagyon vicces. De ott a kenyér. Oda menne? Oda, igen. Mert magyar. De az illusztráció miatt azt kell, hogy mondjam, hogy nem menne oda. Nem menne oda, mert neki már van. Akkor meg minek? Még akkor se, ha jó kenyér finomabb, mint az, amit már megvett. Igaz? Persze oda menne. Tegyük fel, hogy viszont van egy kéregető az Osan parkolójában. Oda menne? Ő lenne az első, aki rohanna oda. És annyit vinne el, amennyit bír. Igaz? 2 marokra. Vinni. Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Egészen addig, amíg én bevásárló kocsis Osamból kijövő DVD lejátszós kenyeres hívő vagyok, nem fogok oda menni. Mert azt hiszem, hogy már megvan. Amikor rájövök, hogy nincs meg, és nála megvan, az az oda szánt szív. Abból jön természetesen. Oda rohanok, és annyit akarok belőle, amennyit csak lehet. Az odaszánást, ahhoz, hogy odaszánja maga, ez a felismerés hajtja. Itt megvan, amit keresek. Máté 13:44-ben azt olvassuk. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Nem azért megkényszerítik rá, hanem azért, mert rájött, hogy az kell neki. És örömében teszi ezt. A lelki odaszánásnak van még egy jellemzője, ami kicsit másabb, mint az Osan parkoló. Az az, hogy kizárólagos. A lelki odaszánás kizárólagos. Van egy kulcsszó benne, ez a csak. A következőben a Zsoltárban hallani fogjátok ezt nem egyszer. Csak Istennél csendesül el a lelkem. Tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Csak nála. Tehát nem az van, hogy felismerem, hogy hú, ez jó, és most jobb, ami van, és akkor itt most jobb, hanem azt mondom, hogy csak itt van. Ez a lelki oda. Ezt keresi az Isten. Nem miattam, maga miatt. Az Isten ebben nagyon önző. Nem szereti a megosztott szívet. Ha valaki oda szánja magát, az csak neki szánja oda magát. Nincs B-terv. A történelemben van egy időszak, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Nagyon lekötött. Csomó könyvet olvastam róla, filmeket nézek. Ez a második világháborúnak az egyik legszebb napja, a D-nap. A partra szállás napja. Nem tudom, mennyire néztetek erről filmeket. Nagyon jó tanácsom. Rengeteg tanulság van benne vezetésről. Odaszánásról. 2 dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy rengeteg olyan kép van, ahogy éppen mennek ezek a kis partra szállító egységek. Csomó ilyen bukós isakos fickó ül benne. És egy olyan partra kell kirohanjanak, ahol bunkerben németek ülnek, védelemben, és egy dolgot csinálnak, fogják a gépfegyverüket, és jobbra-balra soroznak. Te pedig nem páncél, nem középkor, nem páncélba vagy, egy ruhába, egy fegyverre kiugrasz a vízbe, és rohansz. Ezrek estek el aznapot. A biztos halálba rohantak. És azon gondolkoztam, emiatt egyébként vágyom arra, hogy a fiúk pont ezt tanulják majd az iskolában, és lesz elég pénzünk, ezt nagyon szívesen megcsinálom, hogy elvinném oda őket, és átbeszélnénk ezt velük. Gyönyörű példa. Miért voltak ennyire odaszántak ezek a katonák? Én hajlandó, ezt kérdeztem magam, hogy én hajlandó lennék-e kiugrani egy hajóból, és tudni azt, hogy itt engem 90% hogy le fognak lőni, és ez a vége. Mi hajtotta őket? Szerintem egyetlen egy dolog. Tudták, hogy nincs más lehetőség. Mert volt egy olyan vezetőjük, aki erről meggyőzte őket. Most nem megyünk bele, de a vezetőjük írt egy levelet, egy beszédet előre megírta, hogy mi van akkor, ha elbukik ez a történet. Az ő fejében nem volt B-terv. Hogy vagy most, vagy soha. Vagy itt, vagy soha. Ez az odaszánás. Az Istennel is. Csak Istennel. Csak Istennel. Ennek a tesztje, az utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, az az, hogy honnan derülhet ki, hogy odaszántam én-e a szívemet. Odaszántam-e én a szívemet. De egy kérdésre való válaszsal, kövess engem. Jézus folyamatosan ezt a hívást adja. És az, hogy hogyan reagál valaki erre a egyszerű kérdésre, kövess engem, megmutatja, hogy milyen a szíve. Két példát hadd mondjuk nagyon röviden, Lukács 9-ből. Egy másikhoz pedig így szólt, 59. versben, kövess engem. De ő ezt kérte, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Egy másik is ezt mondta, követlek, Uram, de előbb engedd meg. Ugye ez a követlek, de ez nem követés, ez egy becsapás. Ez egy becsapás. Ha ez van a válaszom, hogy követlek, Jézus, egyezünk meg. Követlek, és mellette megcsináljuk az én dolgomat is. Jó, és egyszerre mindenki jó fog járni. Ez nem követés. A követés a következő. Lukács 5.27-ben ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Tózer a következőt mondta egyszer. Azok a hívők, akik megfeszítettek Krisztussal, három tulajdonsággal rendelkeznek. Az egyik, egy irány van előttük, egy cél van előttük. A második, nem néznek hátra. A harmadik, nincsenek saját terveik. Ez az odaszánt szív. Ha ez van a szívemben, és hallani fogom Jézust, hogy kövess engem ebben, akkor úgy fogok reálni, menjünk. Erre vártam. Ha azt hallom, hogy kövess engem, és újra reagál a szívem, hogy jó, de annyi minden van még itt, amit le kéne rendezni. Vagy annyi minden köt le. Előbb hadd oldjam meg ezt majd utána. Az nem az odaszánt szívnek a jele. Na, és itt jutunk el oda, hogy a végső célja mindennek, hogy elkezdjen ünnepelni a szív. Ugye visszatérve a tékozló fiúhoz, mi a történet vége? Mit kezdtek el csinálni? Elkezdtek vigadozni. Hát nem hiszem, hogy ez csak olyan szombatesti nap, pihenjük ki a hetet, már nagyon fárasztó volt ez a hosszú út, vigadozás volt. Ez egy örömünnep volt. Ez egy örömünnep volt. Amikor az odaszánt szív találkozik az Isten szerető szívével, akkor válik ünneplő szívvé. Milyen ez az ünneplő szív? A Galata 5.22-vel kapcsolatban, ugye a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, és a legvégén önmegtartóztatás, és a többiek. Én erről kétfajta tanítást hallottam. Az egyik, amit hallottam, ez egy terv, amit nekem meg kell valósítanom. Igaz? Itt a lista, így kell élnie egy hívő embernek. A másik, amit hallottam, és én ezt próbálom követni, ez az az élet, ami kiformálódik bennem. Sokszor úgy, hogy annélkül, hogy észrevenném. Ez az Isten ünnepe bennem. A lélek uralmának a jele. Az Isten jelenlétének a bizonyítéka ez. Az a szeretet, az az öröm. A lélek gyümölcse nem az én munkám gyümölcse. Ez nagyon fontos. A lélek gyümölcse nem az én munkám gyümölcse. A lélek gyümölcse nem más, mint egy odaszánt szívben az Isten megjelenése. És én csak fölismerem. itt az Isten. Az, ami bennem történik, vagy rajtam keresztül, erre csak egy magyarázat van. Itt az Isten. Itt van bennem az Isten. És igaz. Igaz, amit olvastam a Bibliában. Nem csak elmélet. Végre. Ez valóság. Ez valóság. És amikor ezt észreveszem, felismerem magamban az Istent, a jelenlétét, a munkáját, mert odaszántam a szívem, odaadtam neki, és be tudja tölteni. Ez olyan örömmel hat a szívre, amit eddig a szívem nem ismert. Egy nagyon buta példával hadd kezdjem, én szeretem a kávét. Ezt mindenki tudja rólam, ez nem bűn. Ez egy lelki ajándék. Ez egy szolgálati eszköz. Babkávé. És a többiek. Na nem erről akarok beszélni, csak mentem a menthetetlen. Amikor egy kávé szerető ember beül egy kávézóba, és egy újfajta kávét iszik, és megízlel egy újfajta kávészt, az óriási öröm. Ilyet az ízlelő bimboim még nem tapasztaltak. És ez öröm. Hú, milyen ez? És már megyek is vásárolni. Emlékszem, amikor erőször voltam szerelmes. Biztos ti is emlékeztek rá. Az a szívnek egy ilyen nagyon új dolog. Hú, de izgalmas. Ilyen még az oviban nem volt. Azt a mindenit. Milyen új érzés ez. Ez is egyrészt élvezed, akiben szerelmes vagy, másrészt élvezed azt az újfajta élményt, amit megtapasztalsz. Aztán találkoztam Enikővel. És rájöttem, hogy a szerelemnek ilyen mélysége is van. Nem csak az a középiskolás föllángolás. És megint átment a szív azon, hogy ez új. Ez új. És amikor odaszánod a szívedet, és megízleled az Istent benne, az ugyanilyen új érzés lesz. Egyrészt gyönyörködsz az Istenben, másrészt gyönyörködsz abban, hogy mit tud tenni az Isten benned. Akkor ráérzel az ízére. Megízleled. Az gyönyörű. Mi nyűgözi, és így fogalmaztam meg magamnak, hogy az ünneplő szív az egy lenyűgözött szív. Isten lenyűgözte. Mivel nyűgözi le Isten a szívemet? Ézsaiás 57:15. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Mit jelent ez a szó, hogy felüdít? Az eredetiben, a héberben ez a szó, ez a felüdít szó azt jelenti, hogy élettel tölti meg. Újjáéleszti. Feltámasztja. Ugye? A felüdíti az is jó szó, mert vidám lesz tőle. De amikor utána néztem, ez nagyon tetszett. Élettel tölti meg. A megtört szívet, az odaszánt szívet Isten a saját életével tölti meg. Ez az, ami lenyűgöző. Istennek a fő célja ez. Így jelenti ki magát a világban. Az egyes emberek szívén keresztül összetöri, minden mást kitör belőle, odaszánja, és végre lakozást vehet bennem teljesen az Isten, ami nekem gyönyörű élmény, ünnep, és mások felé is ünnep. A vége fele Isten magával tölti meg a szívemet. Hadd beszéljek még arról nektek röviden, hogy az odaszánt és ünneplő szívnek milyen hatása van. Milyen hatása van ennek a szívnek. Amikor sok emberrel történik meg egyszerre ez a folyamat, hogy fogoly volt, megtört, felismerte és odaszánja magát, és elkezdi ünnepelni az Istent magában, ha sokakkal történik meg, ezt hívja az egyház történet ébredésnek. Minden ébredésnél ezt meg lehet figyelni. Az emberek először összetörnek a saját szennyük alatt, felismerik az Isten jelenlétét és jóságát, és ünneplik. És ennek óriási hatása van. Egyrészt robbanásszerű hatása van rájuk, a gyülekezetre és a társadalmi környezetre. Az odaszánt szívnek hihetetlen ereje van. Nem azért, mert én odaszántam, hanem azért, mert az Isten ereje végre megjelenhet benne. Én nem az otya segíts, nem vagyok egy teniszbajnok. Meg golfozni se tudok. Teniszezni teniszeztem már. Golfozni csak minigolfoztam. De olvastam erről, hogy a teniszütő az egy érdekes történet. A teniszütőnek van ugyanis egy területe, nagyjából a közepe tájékán, amit úgy hívnak, hogy sweet spot. Nem találtam meg a magyar kifejezést rá. De van egy ilyen, amit így neveztek el az angolban, ez az édes pont. Elég béna, valószínűleg ezért nem fordították le. De van egy ilyen sweet spot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha a teniszütő ezen a ponton találja el a labdát, ez a pont az, ahol az ütőnek az ereje a legteljesebb mértékben tud átmenni a labdára. És itt lehet a legerősebbet ütni vele. Ha máshol találom el az ütőszélén, próbáljátok ki, az egyrészt nekem is fáj, berezonál az egész, másrészt nagyon béna ütés lesz belőle. Mai napig, amikor teniszezem, keresem a sweet spotot az ütőn, de amikor egyszer eltalálod, és ezt a teniszezők szerintem alá tudják támasz, amikor eltalálod, az egy hatalmas érzés. Mert úgy érzed, hogy nem üt vissza, nem fáj, hanem hihetetlen könnyen röpül a labda, és nagyon nagy erővel röpül. A golfban ugyanígy megvan, a golfütőn is van egy sweet spot, csak sokkal kisebb, és sokkal kevesebben találják meg. A megtört szív, megtört és odaszánt szív a lelki embernek a sweet spotja. Ugyanis ha az Isten ereje találkozik az odaszánt szívvel, akkor az evangéliumnak itt van a legnagyobb ereje. Egyrészt az én életemben, másrészt a környezetemben. Az Isten ereje egy megtört odaszánt szíven keresztül tudja a legnagyobb hatását kifejteni. 2 Krónika 16:9. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ez a kulcsa, hogyha meg akarom tapasztalni, milyen az, hogyha az Isten ereje átárad rajtam, akkor az odaszánáson, a megtörésen keresztül, ha ezt megfejtem, lehet sok mindennel foglalkozni. Az ütőnek van sok témája. Lehet foglalkozni az emberi kapcsolatokkal, nagyon fontos. Lehet foglalkozni az adakozással, nagyon fontos. De a sweet spot az ez, az Isten igéjében. A megtört és odaszánt szív. Mert azon keresztül tudja a kapcsolataimat, az adakozásomat, mindent az Isten betölteni. Ez számomra a keresztény élet, és erre hív minket Isten, téged is és engem is. És őszintén mondom, hogy a keresztény életemnek az kell, hogy mondjam, a legnagyobb felfedezése volt, és a mai napig. Ez. Ezért szeretek erről tanítani, ezért szeretek erről beszélni, mert megéltem, és nagyon fontosnak tartom. Nagyon fontosnak tartom. Az utolsó kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy akkor mit kell tennem? Mit kezdjek én ezzel? Mit kezdjek én ezzel? Nagyon röviden szeretnék erre válaszolni. Hívd meg az Istent a szíved vizsgálatára. Nagyon egyszerűen hangzik. Zsoltárok is megírta. 139. Zsoltárban, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet. Mi azt jelenti, hogy nézz körül benne, mindent nézz meg benne. Próbálj meg, a szenvedésen keresztül, törjél meg, és ismerd meg a gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Ez egy nagyon bátor kérdés. Nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon bátor kérdés, mert következménye lehet. Lehet, hogy az Isten, sőt biztos, tényleg jönni fog és megvizsgál. De ha el akarok jutni a sweet spothoz, ez az első lépés. Úgyhogy én ezt teszem elétek. Bátorítalak benneteket, hogy ezt a bátor lépést tegyétek meg. Ha ez irányba akartok keresni. Vizsgálj meg, Istenem. Hívd meg Istent, hogy vigye végig a szívedet ezen az úton. A fogságból, a megtörésen keresztül, az odaszállásig és az ünnepig, amikor megjelenik az Isten ereje a tiszta szívűekben. A végén szeretnék egy idézetet mondani Ford Istvántól. Van egy rövid mondata, ami nagyon frappáns. Azt szoktam mondani, hogy ez nem lesz könnyű, de jó lesz. Ezzel szeretném befejezni. Ez nem lesz könnyű. Megtörni nem könnyű. Odaszállni már könnyebb. nem lesz könnyű, de nagyon jó lesz. Nem csak, hogy jó lesz, ez az egyetlen jó, ami történhet velünk. Drága Istenem, jövünk hozzád, és szeretnénk megélni azt, amikor megjelensz az életünkben. Erről tanulunk, ezért keresünk, erről szól, hogy itt vagyunk, nem másról, nem magunkról. Mégis azzal jövünk hozzád, hogy vizsgáld meg a szívünket, hogy mi van benne. Azt is láttuk, hogy sokszor mi nem látjuk a fogságunkat és a rabságunkat. Ezért meghívunk, Istenem, vizsgálj meg, lépj el, hiszük, hogy már teszed. Akkor pedig add, hogy halljuk. Hogy amikor halljuk és megtörsz, akkor ne szomorúan menjünk el, mint a gazdag ifjú. Hanem eljussunk az téged ünneplő szívig. Ez a keresztény élet, amire hívsz minket. Ebben jelenik meg a te dicsőséged, ebben mutatod meg magadat a világnak. Erről szól az élet. Amen.